Szeretettel köszöntök mindenkit. Nem húznám az idejüket, látom oldalt a hátizsákokat és a guris bőröndöket. Úgyhogy szünetet is igyekszem rövidre fogni. A mai alkalommal lezárunk egy fejezetet, a jelek és rendszerek frekvenciatartománybeli vizsgálatát. Ez kezdődött a Fourier transzformációval, és folytatódott előző előadáson a rendszerek frekvenciatartománybeli vizsgálatával, egész konkrétan a jelátvitel leírásával. Ezt fejeznénk be a mai alkalommal. Szeretnék egy demonstratív példát bemutatni a szünet után számítógéppel. És ha ez megvolt, akkor áttérünk a jelek és rendszerek komplex frekvencia, avagy S-tartománybeli leírására, és az ehhez kapcsolódó Laplace transzformáció tárgyalására. Tehát csak azért, hogy tudják, hogy hol tartunk a struktúrában, fölírom emlékeztetőről, hogy melyik pontnál fejeztük be. Tehát a cím az volt, hogy jelátvitel vizsgálata a frekvenciatartományban. Ezen belül a harmadik pont a rendszer átviteli tulajdonságai. Ezen belül az F volt legutóbb, szűrők tolerancia sémái, vagy egyszerűen csak tolerancia sémák. És most következik a G pont. Ideális alulátteresztő. Emlékeztetőül felrajzolom egy alulátteresztő szűrő tolerancia sémáját. Ehhez lineáris omega skálát veszek fel, és az absziszán az amplitúdó karakterisztika normált értékét veszem fel. Az alulátteresztő tolerancia sémája úgy néz ki, hogy áteresztő sávja omega A egyenlő nulla és omega B adott érték között van, és az áteresztő képességre jellemző határ 1 per gyök alatt 1 plusz epsilon négyzet. Ezzel együtt jár, hogy az alulátteresztő a magas frekvenciákat kiszűri, vagy elnyomja. Ez azt jelenti, hogy ott az amplitúdó karakterisztika értéke, avagy röviden az erősítés, kis érték. Ezt az éta számmal jellemezzük, és egy alulátteresztő szűrőnél ez az úgynevezett zárósáv, vagy zárótartomány az omega t adott értéktől egészen omega d egyenlő végtelenig tart. Berajzolom egy a kívánalmaknak megfelelő átviteli karakterisztika, vagy pontosabban amplitúdó karakterisztika görbéjét. Az áteresztő és a záró tartomány között egy úgynevezett átmeneti tartomány van. Kérdés, hogy erre mi szükség? Nem lehetne rögtön a zárósáv közvetlenül az áteresztő sáv után? Ha ez így van, akkor kapjuk az ideális alulátteresztőt. Tehát ha ez volt az alulátteresztő, akkor az ideális alulátteresztő karakterisztikája, és ez nem tolerancia séma, hanem karakterisztika, amit felrajzolok, Ez úgy fog kinézni, hogy gondolatban egybeejtem az omega B-t és az omega C-t, tehát itt az omega B egyenlő omega C, és az egyszerűség kedvéért ezt egy nagy omegával jelölöm a továbbiakban. És az ideális alulátereztő amplitúdó karakterisztikája itt látható. Tehát az áteresztő sávban egyformán jól átengedi a jelkomponenseket egységnyi erősítéssel, a zárótartományban pedig mindent kiszűr. Járjunk utána annak, hogy milyen az átviteli karakterisztika, illetve ebből következően milyen a rendszer, egy ideális alulátereztő rendszer impulzus válasza, és hogy megvalósítható-e. Az egyszerűség kedvéért tételezzük fel, hogy a phi omega fázis karakterisztika nulla. Ekkor az ideális alulátereztő szűrő átviteli karakterisztikája az epsilon omega plusz nagy omega minusz epsilon omega minusz nagy omega képlettel adható meg, ahol figyelembe vettem, hogy az amplitúdó karakterisztika omegának páros függvénye, tehát ezt gondolatban tükrözni kell a K-tengelyre ilyen módon. Hát ennek értéke ugyebár mínusz nagy omega és plusz nagy omega között 1, azon kívül 0. Állítsuk elő az impulzus választ. A kis h IAA időfüggvénye az inverse Fourier transformációval állítható elő, vagyis inverse Fourier nagy h IAA j omega egyenlő 1 per 2 pi-szer integrál, és itt mínusz végtelentől végtelenig kellene integrálnunk, azonban mivel a mínusz nagy omega plusz omega tartományon kívül úgyis nulla az átviteli karakterisztika, ezért az integrált elegendő mínusz nagy omegától omegáig végezni. Ezen belül az átviteli karakterisztika értéke 1, ezt kell szorozni E ad J omega T D omegával. Nem akarnám nagyon részletezni. Eredmény, hiszen csak egy exponenciális függvényt kell integrálni, a nagy omega per pi szer színusz nagy omega t per nagy omega t. Nézzük meg az impulzus válasz ábráját. Ilyen függvénnyel már volt dolgunk, csak abban az omega volt a változó, itt pedig a t. De egyébként formálisan ugyanarról van szó. Felveszem az időtengelyt, ide a h-t. Jól látszik, hogy t egyenlő nullánál a nevezetes határérték miatt omega per pi a jel értéke. A zérus helyek pedig pi per omega periodicitással követik egymást. Tehát itt a pi per omega, két pi per omega, és így tovább. Ide is felveszem. A függvény görbéje vázlatosan valami ilyesmi. Így néz ki az ideális alulátereztő impulzus válasza. Mi az, ami feltűnő? Hogy nem belépő. Tehát az impulzus válasz nem belépő. Márpedig egy lineáris, kauzális rendszer belépő gerjesztésre belépő választ kell, hogy adjon. A gerjesztés belépő, mert az impulzus válasz a Dirac impulzusra adott válasz. Ez azt jelenti, hogy bár a Dirac impulzus csak a T egyenlő nulla pillanatban lép be, a rendszernek a válasza már igazából mínusz végtelentől kezdve megjelenik. Ebből következik, hogy ez a rendszer nem kauzális. Amelyből viszont az következik, lévén a kauzalitás egy mindenre kiterjedő, jelenlegi ismereteink szerint mindenre kiterjedő fizikai alapelv, hogy fizikailag nem realizálható, vagy nem megvalósítható. Tehát az ideális alulátereszű szűrő nem megvalósítható. Ennek csak valamilyen közelítése készíthető el, és éppen ezért van értelme a tolerancia sémának, valamint az áteresztő és a záró tartományok közé kötelezően beiktatandó átmeneti tartományoknak. Nyilvánvalóan a többi szűrő se valósítható meg, a többi ideális szűrő se valósítható meg, hasonló okok miatt. Tehát ezért van értelme a tolerancia sémáknak, ezért van értelme a szűrőtervezési eljárásoknak, majd egyet ezek közül látni fognak később, mert a többféle szűrőtervezési eljárás mind más-más optimumot céloz meg. Meg fogják látni, mert ez még többször előjön a tananyag folyamán, hogy ha valamire nincs ideális megoldás, akkor rengeteg jó mérnöki megoldás van cserében. Eddig csak a rendszerrel foglalkoztunk, és annak a sávszélességével, illetve frekvenciatartománybeli leírásával. Most térjünk át egy kicsit a jelnek a jellemzésére. Definiáljuk a jel sávszélességét. Hát nem szabad összekeverni a kettőt, eddig a rendszer tolerancia sémáival és sávszélességével foglalkoztunk. Tehát a jel sávszélessége. Előjáróban annyit, hogy ahogy a rendszernél definiáltunk egy áteresztő tartományt, amelynek a határai omega A és omega B voltak, itt is definiálhatunk egy omega 1, omega 2 frekvenciasávot, amelyben a jelnek a számottevő komponensei beleesnek, illetve amelyen kívül a jelkomponensek elhanyagolhatók. Ennek a szélessége lesz a delta omega x sávszélesség, omega 2 minusz omega 1. Azért mondtam, hogy előjáróban, mert kétféle sávszélességet is definiálunk, és akkor a sávszélesség fogalmához annyit hadd mondjak el, hogy látniuk kell, hogy itt a definíció nincs kőbe vésve. Ezt általában gyakorlati, praktikus szempontok diktálják. A jel sávszélességét definiálhatjuk az amplitúdó spektrum alapján. Ez egy kicsit hasonló lesz a rendszer áteresztő sávjának definíciójához, de mégis más. Amennyiben a jel amplitúdó spektruma kisebb vagy egyenlő, mint valami szigmászor xm, ha az omega kívül esik az omega 1, omega 2 frekvenciasávon, és az itt látható XM értelemszerűen az amplitúdó spektrum maximuma, tehát max omega szerint abszolút érték XJ omega, akkor a delta omega X sávszélesség az omega 2 minusz omega 1. Ezt nem írom le még egyszer. A szigma jellemzően kísérték. Néhány százalék. Nézzük meg, hogy miben különbözik a sávszélességnek ez a definíciója a rendszer sávszélességétől, amely nagyon hasonló volt, csak a szigma helyett ott egy 1 per gyök alatt 1 plusz epsilon négyzet szerepelt. Hát az egyik az, amit már említettem, hogy a szigma jellemzően kísérték. A másik, és ez a fontosabb, hogy itt azt a tartományt, azt a legszélesebb frekvencia sávot keresem, amelyen kívül az amplitúdó spektrum, vagyis a jelkomponensek amplitúdói elhanyagolhatók. Nézzük meg, mit jelent ez egy konkrét esetben. Vegyük a szimmetrikus négyszög impulzus spektrumát, amplitúdó spektrumát. Lőjünk be ehhez egy szigma szintet, legyen ez XM, akkor ez itt a szigmászor XM. Meghúzom a szaggatottat. És itt azt a legszélesebb sávot kell vennem, amelyen kívül a görbe már mindenhol ezen szint alatt van. Hát jelen esetben az omega 1 egyenlő 0, ez egy példa legyen. Az omega 2 pedig itt helyezkedik el, itt található. Emlékezzenek vissza arra, hogy a rendszer sávszélességénél olyan tartományt kerestünk, ahol a görbe mindenhol a vonal felett halad. Itt pedig egy olyan tartományt, amelyen kívül a görbe mindenhol a vonal alatt halad. Hát ez az alapvető különbség, szemléletbeli különbség, de ez is a gyakorlatból fakad, hiszen gondoljanak bele, egy rendszernél azt a sávot keressük, amelyen belül mindenhol elég jó az átvitel. Egy jel esetében pedig azt a tartományt, amelybe a jelnek a lényegi része beleesik. Tehát nem követünk el nagy hibát, hogyha az azon kívül eső összes komponenst elhanyagoljuk. Nem csak az amplitúdó spektrum alapján szokás a jel sávszélességét definiálni, hanem például az energiaspektrum alapján is lehet. Emlékeznek rá, hogy az energiaspektrum, Parseval tételénél találkoztunk vele, ez egy olyan frekvenciafüggvény, amely megadja, hogy a jel energiájában, összenergiájában milyen frekvenciák dominálnak, illetve milyen frekvenciák milyen arányban játszanak szerepet. Az energiaspektrumot a spektrum abszolút érték négyzeteként definiáltuk. Ez is páros függvény, de csak a pozitív frekvencia tartományra korlátozódunk. Legyen a sávszélesség az az omega 1, omega 2 sáv, amelyen belül a jel energiájának nagy része koncentrálódik. Tudják, hogy ha 1 per 2-vel megszorozzuk az energiaspektrumot és integráljuk, akkor a jel energiáját kapjuk, és azt mondjuk, hogy ha ezt csak egy véges tartományra tesszük meg, mondjuk omega 1, omega 2 között, akkor ez a jelnek, jel energiájának az a része, amely ezeken a frekvenciákon realizálódik. A sávszélességre adott feltétel, tehát a következő, az 1 per 2 pi-szer integrál omega 1-től omega 2-ig x j omega abszolút érték négyzet d omega. Ez legyen a jel teljes energiájának, az ex-nek valahányad része, mondjuk szigma szorosa. Hát talán kár volt szigmával jelölni, mert itt szigma jellemzően nagy érték, mondjuk 90% a példa kedvéért. Emlékeztetőül az EX, az egy ugyanilyen integrál, csak mínusz végtelentől végtelenig megy, és Parseval tétele értelmében ez megadja a jel teljes energiáját. joggal lehet az az érzésük, hogy végtelen sokféleképpen meg lehet adni ezt az omega-1, omega-2 intervallumot, és hogy ebből a feltételből csak az egyik adható meg, a másikat rögzítenünk kell. Tehát ehhez kell még egy plusz feltétel. Például, hogy az omega-1, omega-2 fogja közre az amplitúdó spektrumnak a maximum értékét. Tehát például az omega-1 plusz omega-2 per 2, az legyen egyenlő arg max xj omega abszolút érték négyzet omega szerint. Tudják, talán matekból láttak már ilyet, hogy az arg max az olyan, mint a max, csak nem a maximum értéket adja meg, hanem azt az omegát, ahol maximális. Ez két lehetséges definíció, nyilván több is van. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy a sávszélesség definíciója önkényes, eleve paramétert tartalmaz, de hogy melyiket használja az ember és milyen paraméterrel, az gyakorlati szempontok diktálják. Hogyha például nagyon-nagyon jó átvitelre van szükség, akkor a rendszer sávszélességénél nagyon szigorú feltételt támasztunk. Ha csak kevésbé, akkor lehet lazábra venni, és így tovább. Foglalkozzunk a jel sávszélességének és jelszélességének, tehát időbeli szélességének a kapcsolatával. Erre már tettem utalást korábban a Fourier transzformációnál. Tehát sávszélesség és jelszélesség kapcsolata. Emlékeznek arra, hogy a sávkorlátozottság és az időkorlátozottság közül csak az egyik állhat fenn. Tehát a sávkorlátozott jel soha nem időkorlátozott, és fordítva. Persze a sávkorlátozottság egy szigorú fogalom, mert azt mondjuk, hogy egy nagy omega frekvencián túl egységesen nulla a spektrum, hasonlóan az időkorlátozottság. A sávszélesség egy ennél lazább fogalom. Valami tűréssel operálunk. Tehát azt mondjuk, hogy vannak elhanyagolható komponensek, amelyeket nem veszünk figyelembe. Ilyen módon a nem sávkorlátozott jel sávszélessége is lehet véges. Sőt, általában az. Hasonló definíció, hasonló lazább definíció adható az időkorlátozottság helyett egyfajta időbeli szélességre, vagy időbeli kiterjedésre. Tehát ahogy a sávkorlátozottság közelítése a sávszélesség, tehát a sávkorlát egy közelítése a sávszélesség, a delta omega x, ugyanúgy a szigorú időkorlát helyett felvehetünk egy delta tx-et, amely valamilyen módon jellemzi az időbeli kiterjedést. A kettő között egyfajta fordított viszony áll fenn, vagyis azt mondhatjuk, hogy a sávszélesség kvázi fordítottan arányos az időbeli kiterjedéssel. Szavakban megfogalmazva, minél keskenyebb vagy rövidebb az időben a jel, annál kiterjedtebb a spektruma és viszont. Erre majd látnak példákat. Tehát a sávszélesség és jelszélesség kapcsolata ilyen, ezt érdemes fejbe tartani, mert a mérnöki alkalmazásokban ez fontos lehet. Ha emlékeznek rá, ennek a fejezetnek az elején az alakhű jelátvitelről volt szó. Alakhű jelátvitelt nagyon kevés rendszer képes megvalósítani, tulajdonképpen a fizikai rendszerek egyike sem valósíthat meg tökéletes átvitelt. Azonban ezekkel a lazább definíciókkal, a rendszer és a jel sávszélességével mégis megfogalmazható az alakű jelátvitelnek, vagy legalábbis a jó átvitelnek egy lazább feltétele, egy gyakorlati feltétele. Tehát legyen az ötös pont a közelítőleg alakű jelátvitel. Mivel a rendszer az áteresztő tartományában vagy áteresztő sávjában erősít megfelelően, ezért a jó átvitelhez minimum az szükséges, hogy a jel számottevő komponensei beleessenek ebbe a zónába vagy frekvencia tartományba, amely úgy fogalmazható meg, hogy egyrészt az omega A legyen kisebb, mint az omega 1, és, vagy valamint, az omega B pedig legyen nagyobb, mint az omega 2. Mivel azonban moduláció segítségével a jel spektruma eltolható a frekvencia skálán, így erre egy egyszerűbb kritérium is adható, vagy összefoglalható egy egyszerűbb kritériumba. Hogy tudnélik, a rendszer sávszélessége, hát itt az egyenlőt meg lehet engedni, a rendszer sávszélessége a delta omega h legyen nagyobb vagy egyenlő, mint az átviendő jel sávszélessége. Hozzáteszem rögtön, hogy ez csak egy szükséges feltétel, mert emlékeznek arra, hogy az alakú jelátvitelhez még egy lineáris fázismenet is szükségeltetett. Tehát ebben a tartományban, vagy abban a tartományban, ahol a jelet átviszem, ott legalább közelítőleg teljesülnie kell a lineáris fázismenetnek, fázispektrumnak. Tehát röviden fogalmazva, egy jelet akkor tudunk átvinni egy adott rendszeren, hogyha ennek a rendszernek a sávszélessége nagyobb vagy egyenlő, mint a jel, átviendő jel sávszélessége. Mint említettem, a frekvencia tartománybeli vizsgálódást egy példával fogom lezárni. Millió és egy alkalmazás van, ahol a frekvencia tartománybeli vizsgálat és szemlélet előjön. Hát én azokból válogattam, amikkel nekem is dolgom volt személyesen. És ez mint példa, természetesen nem tananyag, hiszen csak illusztráció. Melynek témája a fémtárgyba lézerrel beírt vonalkód kiolvasása térbeli invers szűréssel. Hadd írjam fel a teljes címet, majd meg fogják látni, hogy... ez mégiscsak ehhez a témához tartozik. Tehát fémtárgyba lézerrel beírt vonalkód kiolvasása térbeli inverz szűréssel. Nézzük a problémát. Mint majd a vetítésen látni fogják, arról van szó, hogy a fémtárgyakban lézer segítségével vonalakat húznak, amely vonalak nem deformálják az anyagot, tehát geometriai változást nem okoznak, csupán anyagszerkezetit. Ezt utána le lehet festeni, vagy nem baj, ha elkoszolódik, mert ezt elektromágneses elven ki lehet olvasni. Az anyagszerkezeti változás ugyanis a fajlagos vezetőképesség és esetleg a mágneses permeabilitás változásával jár együtt, és ezt különböző elektromágneses mérésekkel, például egy váltakozó árammal gerjesztett és a fémtárgy felett elhúzott tekercsel, úgymond ki lehet olvasni. Ez valamilyen változást generál ahhoz az anyaghoz képest, vagy felülethez képest, amelyben nincs ilyen vonal. Tehát a vonal valamilyen módon láthatóvá tehető ilyen vizsgálattal. Hogy ezt hogy kell elképzelni? Hát sajnos ez nem olyan, mint az optikai vonalkód, ahol egy éles vonalat látunk, bármilyen optikai eszközzel is nézzük, hanem ez az elektromágneses úton, egészen konkrétan örvényáram segítségével kiolvasott jel, meglehetősen elkenődött. Hogy lássák, hogy miről van szó, az X helykoordináta függvényében, az egyszerűség kedvéért ide az origóba, felveszek egy képzelt vonalkódot, egyetlen vonalat, és erre az egyetlen vonalra ez a mágneses szenzor valami elkenődött alakot generál. Persze mondhatjuk, hogy a maximum hely a vonalnak a helye, tehát a kiolvasásnál megkeressük ezt a maximum pontot, és ott a vonal. És hogyha elég nagy távolságra helyezem el a vonalakat, akkor ezek egyenként kiolvashatók. Tehát persze az ilyen vonalkód meglehetősen gazdaságtalan lenne, hiszen 10 méter hosszúságban kellene vonalakat húzogatni, hogy valami információt ebben tárolni tudjak. Jelölje ezt Y1. Egy azért, mert egyetlen vonalnak a jele. Alá lerajzolom, hogy hogy néz neki, ha egy komplett vonalkódot kiolvasnék. Itt most több vonalat vázolok egymás után. Megrajzolom azoknak a helyét is, ahol nincsen beírás. Tehát feltételezem, hogy ezeket a vonalakat adott helyközönként húzom be, és ahol ténylegesen van vonal, ott satírozok. Ahol nincs, ott üresen hagyom. Tehát itt most összesen 4 vonal van, és a standard távolság 2 vonal között, vagy vonalhely között legyen delta x. A mérőfejjel kiolvasott jel, amelyet y-nal jelölök, hát bizony a következő képen fog kinézni, most rajzoltam valamit, ilyen éles dolgok nincsenek benne. Hát lényeg az, hogy valami teljesen elmosódott dolgot látok, amelyből első látásra kiolvashatatlannak tűnik ez a vonalkód. Az minden esetre feltételezhető, hogy amit itt látok, az ilyen jeleknek a szuperpozíciója. Tehát ezt be lehet látni, hogy közelítőleg teljesül a szuperpozíció, vagyis amit itt mértem, az a vonalakra külön-külön mérhető jeleknek a térbeli összege. Hát ide írom, hogy a szuperpozíció közelítőleg teljesül. Tehát a szuperponálhatóság. A kiolvasást elősegítené, hogyha az egy jelre, tehát egyetlen vonalkódra, egyetlen vonalra kapott válasz, valami élesebb impulzus lenne. Tehát most megint felveszem az egyetlen vonalat, és azt mondom, hogy milyen jó lenne, ha egy ilyen vonal valami éles impulzust generálna. Mert ebben az esetben a vonalkódban ezen impulzusok csúcsai megadnák a vonalak helyét. Tehát, hogyha egy vonal élesebb impulzust tudna generálni, akkor a csúcsokból kiolvasható, hogy hol van vonal és hogy hol nincs. Jelöljük ezt a vágyott impulzust U1-jel, illetve az impulzus sorozatot, nem U1-jel, bocsánat, ezt U1-jel, ez pedig U-val. Az Y-jelet miért jelnek nevezem, az UX függvényt pedig rekonstruált jelnek. Ha ugyanis az Y-ból sikerülne az út előállítani, akkor kiolvastam a vonalkódot. Ez gondolom világos. Próbáljuk formalizálni először a direkt összefüggést. Tehát, hogy lesz vonalkódból Y? A vonalkódot egyelőre nehéz jelnek tekinteni, ezért inkább a rekonstruált jelet tekintem vonalkódnak, tehát reprezentálja a vonalkódot ez a folytonos függvény, amely impulzusokból áll, és amelynek a csúcsa megadja a vonalkód helyét. Direkt összefüggésnek nevezem azt, amely a képzelt U vonalkódot reprezentáló impulzus sorozatból előállítja az Y mért jelet. Persze ennek ismerem az elemi működését is, hiszen egy vonalra, az U1 impulzusra az Y1 szétkent válaszjelet adja. A szuperpozíció feltételezésével az UX felírható szumma I-megy 0-tól nagy N-1-ig, feltételezem, hogy N darab vonal van a vonalkódban, illetve N darab hely, pozíció, AI-szer U1 X-I-szer delta X, ahol ez az AI mennyiség jelölje, hogy van-e vonal vagy nincs. Tehát legyen AI1, ha van vonal az I-edik pozícióban, 0, ha nincs. Amit itt látnak, az semmi más, mint hogy ez az impulzus sorozat ilyen impulzusoknak az összege, mégpedig az eltolt összege. Ugyancsak a szuperpozíció elfeltételezésével azt mondhatjuk, hogy az Y, az pedig ilyen Y1-eknek az eltolt összege. Megint csak figyelembe veszem, illetve felhasználom ezt az AI tényezőt, amely megmutatja, hogy az adott helyen van-e vonal, vagy nincs. Szumma I megy 0-tól N-1-ig, AI-szer Y1 az X-I-szer delta X helyen. Figyeljék meg, hogy itt a szummában két tényező szorzata áll, az egyiknek az indexében növekszik az i, míg a másiknak az argumentumában csökken. És ennek a kettőnek a szorzatát szummázom. Ha az nem szumma lenne, hanem integrál, akkor ez a konvolúcióval analóg valami. És erre az egészre itt azt mondhatjuk, hogy egyfajta térbeli konvolúció. De nekünk nem ez lenne a feladatunk, hanem épp ennek a fordítottja. Tehát, hogy a miért jelből valahogy állítsuk elő az U függvényt, a rekonstruált jelet. Ez egy úgynevezett invers feladat. Más néven rekonstrukciós feladat. Az invers feladatban a miért jelből szeretném rekonstruálni a vonalkódot, illetve az azt reprezentáló U függvényt. Tehát keresek egy rendszert, amelynek ha a bemenetére a miért jelet teszem, akkor a kimenetén megjelenik az U rekonstruált jel. Ennek a rendszernek a működését egyelőre nem ismerem. Persze ennek is tudom az elemi működését, ugyanis ha a bemenetre az Y1-et teszem, akkor a kimeneten az U1 jelenik meg. Tehát az egy vonalra mért elkent jelből ezt a meghegyezett impulzust szeretném megkapni. Ez egy tipikus szűrési feladat, és azért, mert invers feladatot oldok meg vele, ezért invers szűrésnek is nevezik. És ez tipikusan nagyon nehezen tárgyalható az időtartományban. Annál egyszerűbb a frekvenciatartományban. És itt lép be az, amit eddig tanultunk, hogy hogyan lehet a feladatot egyszerűen megfogalmazni a frekvenciatartományban. Itt egy a bökkenő, nem időfüggvényről van szó, hanem helyfüggvényről. Tehát a T változó helyett nekünk itt X a változónk, de ezen gyorsan túltesszük magunkat, ez egy formális dolog. Térjünk át a frekvenciatartományba. Vezessük be, vagy térjünk át az X változó helyett a KX úgynevezett térbeli frekvenciára, amelyet más néven hullámszámnak is szokás nevezni. Ez pontosan azt a szerepet játsza, mint az időfüggvényeknél az omega. Csak mégse jelölném omegával. Ha átérek ezen térbeli frekvencia függvényeire, ezt ugyanúgy a Fourier transformációval teszem, mint az időfüggvényeknél. Vagyis ha veszem az UX függvény térbeli Fourier transformáltját, akkor ezzel megkapom a nagy U, no nem J omegát, hanem JKX-et. És ugyanígy, ha az YX-nek a transformáltját veszem, akkor a nagy Y JKX spektrumot kapom. Ugyanez igaz az egyes indexekkel ellátott függvényekre, és most ezekre lesz szükségem. Írjuk fel az egyetlen vonalat reprezentáló U1 és a vonalkódot reprezentál, vagy a mért jel Y JKX közötti összefüggést. Az UJKX egyes index nélkül annak az impulzus sorozatnak a spektruma. Ez nem más ugyebár, mint az UX-nek a Fourier transformáltja, ahová most az UX-hez behelyettesítem ezt a formulát. Mivel a transformáció lineáris, ezért megcserélhetem a szummával. Azt kapom, hogy ez szumma, íme egy nullától nagy n-1-ig, AI-szer Fourier U1 X-I-szer delta X, amely a Fourier transformáció eltolási tételét felhasználva még úgy is írható, hogy szumma ím egy nullától nagy n-1-ig AI-szer U1 JKX szorozva E ad minusz JKX szer I szer delta X. Itt figyelembe vettem, hogy az U1X-nek a Fourier transformátja a nagy U1JKX. És ez itt az eltolási tételből jön. Még 5 perc, és akkor utána tartunk szünetet. Azonban az U1JKX nem függ az I-től, ezért kiemelhető a szumma elé. Tehát ez tovább egyenlő U1JKX szorozva szumma I megy nullától nagy n-1-ig AI-szer E ad minusz JKX szer I delta X. Teljesen hasonlóan felírhatom az Y Fourier transformátját is ennek a behelyettesítésével. Tehát ez egyenlő Fourier Y X, és teljesen analóg gondolatmenettel azt kapom, hogy ez egyenlő Y1 JKX szorozva szumma I megy nullától nagy n-1-ig AI-szer E ad minusz JKX-szer I-szer delta X. Figyeljék meg, hogy ez a szumma szorzó alul is felül is ugyanaz. Tehát ha elosztom egymással a két egyenletet, itt a bal oldalakat, meg a jobb oldalakat, akkor azt a nagyon egyszerű arányosságot kapom, hogy az új spektruma osztva az Y spektrumával egyenlő az U1-nek a spektruma osztva az Y1 spektrumával. Tehát a jobb oldalon az egyetlen vonalra mért, illetve feltételezett jelspektrumai hányadosát látom, a bal oldalra pedig egy teljes vonalkód mért jelét, illetve rekonstruált jelét. És ebből átrendezéssel, illetve átszorzással kifejezhető a keresett rekonstruált jel, az új JKX, ezek szerint U1 JKX, per Y1 JKX szorozva Y JKX. A keresett jel spektruma, a bemenő jel spektruma. A kettő között ez a szorzó tényező nyilván annak a kérdőjeles rendszernek az átviteli karakterisztikája. Tehát ez itt a H JKX átviteli karakterisztika, amely helyett inkább H-1-et írok, jelezvén, hogy ez egy inverz átviteli karakterisztika. Ez tehát az a szűrő, amelyben ha beteszem a mért jelet, akkor megkapom a rekonstruált jelet. Most konkrétan időfüggvényekkel felírva az összefüggést, a keresett UX impulzus sorozat az egyenlő inverse Fourier nagy zárójel, itt egy tört következik, Fourier U1X per Fourier Y1X szorozva Fourier YX-el. És itt a nagy zárójel vége. Tehát ez a rekonstrukciós eljárás. Még egyszer YX-et mérem a mérőfejjel. Az OX az az impulzus sorozat, amit kapni szeretnék, és amelyből kiolvasható a vonalak helye. És a maradék két dolog, az nem más, mint az Y1X, amely mérhető, tehát meg kell mérnem a rekonstrukció előtt egyetlen vonalnak a jelét. És az U1X, amely szabadon megválasztható, egyetlen kritérium, hogy elég hegyes legyen, hogy abból az impulzus sorozatból ki lehessen olvasni átlapolódás nélkül a vonalak helyét. Tehát ez megválasztható. És a demonstrációban majd látni fogják, hogy azért nem választható meg tetszőlegesen. Tehát íme egy valós feladat, látni fogják majd a prezentációban, hogy ez egy ténylegesen megvalósított dolog. És ennek a leírása a frekvencia tartományban, jól lehet itt térbeli frekvenciákat használunk, de egyébként teljesen analóg módon, sokkal egyszerűbb, mint időtartományban lenne. Akkor most tartanék egy rövid szünetet, max 10 perc. Dőljenek hátra. Tehát itt látható a gyakorlati megvalósítás, amelyet az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetével, illetve a BME járműgyártás és javítás tanszékével közösen végzett a tanszékünk. Itt láthatják a lézeres jelölőberendezést, és itt pedig néhány jelölt lemezt, amelyen látszik ugyan a jelölés helye, de azt lemosnánk vagy lefestenénk, akkor ez nem látszana. Itt látható a lézeres vonalkódnak néhány előnye, ugye, amit már említettem, hogy festék vagy szennyeződés alól is kiolvasható elektromágneses elven, majd látják, hogy hogyan. És hogy mire jó munkadarabok azonosítására gyártás közben például, vagy autók lopásvédelmére. Bár, mint utóbbiről kiderült szépen lassan, hogy ez az autógyártóknak nem kifejezett érdeke. Itt láthatják a jelölésnek a működését, a mechanizmusát, egy lézer sugár egy adott foltátmérővel és adott sebességgel halad a lemez felett, vagy a jelölt munkadarab felett. Ez a sebesség, illetve teljesítmény nem lehet túl nagy, se túl kicsi. A kettőnek a viszonya határozza meg azt a szintet, amely már létrehoz anyagszerkezeti változást, de nem deformálja, illetve nem égeti ki az anyagot, nem olvasztja meg. Itt látható a keresztmetszeti képen, hogy itt valami anyagszerkezeti változás van, ami még ilyen optikai úton is, vagy optikai eszközökkel is látható, de nincs deformáció. Hát azt hiszem ezekről a részletekről nem kell sokat beszélni. Inkább az elektromágneses elvű kiolvasásról szeretnék néhány szót szólni. Itt azt látják, hogy egy mérőfejbe be van építve egy tekercs, amelyet váltokozó árammal gerjesztünk, és amely, majd ezt tanulni fogják elektromágneses terekből, az alatt elhelyezett vezetőképes anyagban örvényáramot indukál. Ez az örvényáramkép egy kicsit megváltozik, hogyha ezzel a lézeres jelöléssel találkozik, ahol, mint említettem, más a vezetőképesség és esetleg más a permeabilitás. Itt látják mindenféle nézeteit, és különböző erősségű jelölésekre más és más válaszjelet kapunk, illetve így van, mért jelet. A kiolvasás folyamatát lehet szimulálni, ezt is fogják tanulni elektromágneses terekből. Itt az úgynevezett véges elem módszerrel történő szimulációt látják. A tekercsnek itt látható a drótvázas modellje, ahol pedig ilyen kék színű a modell, ott van a feltételezett vonalkód valami egyszerűsített elrendezésben. Ez már a szimuláció. Itt a tekercs alatti örvényáram képet láthatják, ahogy a tekercs elvonul a vonalkód felett. Ez a kiolvasásnak a folyamata. És tulajdonképpen azt kell megfigyelniük, hogy a beírt vonalak, amiatt, hogy ott egy kicsit megváltozik az anyagi tulajdonság, valóban változást idéznek elő a tekercs alatti örvényáram képben. A másik, amit meg kell, hogy figyeljenek, hogy ez az örvényáramkép egyszerre több vonalra kiterjed, mert ez ilyen széles. Ha kisebb tekercset vennénk, az nem lenne elég erős, hogy kiolvasható jelet produkáljon, kénytelen vagyunk ilyen nagy tekercset venni, viszont a vonalakat se lehet akármilyen távolságra elhelyezni egymástól, erről már beszéltem, mert az gazdaságtalan lenne. Tehát el kell fogadni, hogy az örvényáram kép változása, illetve maga az egész átgerjesztett térfogat, az egyszerre több vonalra kiterjed. Ezen az ábrán látják a mért nyers jelet mindenféle szűrés nélkül, és hát a fekete vonalak a vonalkód, illetve a beírt vonalakat jellemzik, illetve reprezentálják, és azt látják, hogy ha egy vonal viszonylag távol van a többitől, akkor egy önálló impulzust kapunk. Ez ennyi volt. Ha viszont közel vannak a vonalak egymáshoz, akkor átlapolódik a mért jel, és ebből nem állapítható meg, hogy mi is van alatta. Hát pont ezt fogjuk megjavítani a térbeli inverz szűréssel. A kívánalom az lenne, hogy az egy vonalra kapott, itt kék színnel ábrázolt széles impulzus helyett egy a zölddel ábrázolt keskeny impulzusunk legyen. Tehát meghegyezzük az impulzust. Hogy ez hogyan tehető meg, erre itt az elmélet, éppen ez az, amit felírtam már a táblára, úgyhogy erre most nem vesztegetném különösebben az időt. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy az inverz szűrést végző, itt látható átviteli függvény, vagy átviteli karakterisztika, az két spektrumnak a hányadosa, ahol a számlálóban van a keskeny impulzus, a nevezőben pedig a széles impulzus. Igen ám, de hogyha a spektrumaikat nézzük, akkor pont megfordul a helyzet, emlékezzenek a sávszélesség és a jelszélesség kapcsolatára, ugyanis az időben keskeny impulzus spektruma lesz a szélesebb, az időben kiterjedt impulzus spektruma pedig keskenyebb. Ennek a kettőnek kell a hányadosát venni, mégpedig úgy, hogy ez a zöld van a számlálóban, a kék a nevezőben. A hányados ott lesz nagy, ahol ez a zöld fölül halad, ugyanakkor a kék pedig már lent van. Tehát valahol ebben a tartományban várható, hogy az átviteli karakterisztika nagy abszolút értékű lesz. Nézzük is a kettőnek a hányadosát, még mindig a frekvencia tartományban. Így néz ki. Hát ez nagyjából az, amit várunk, illetve hát ezekről a változásokról nyilván nem tudunk így számot adni az előbbi ábrák alapján, de azt láthatjuk, hogy ez egy sávszűrő, egy sávátteresztő karakterisztika, tehát csak egy keskeny sávot enged át. Ez egy ilyen szűrő. Úgy látszik, hogy ez alkalmas az impulzusok meghegyezésére. A következő ábrán, és most ezzel a magyarázattal ne törődjenek, mert az kicsit meg van keverve, inkább figyeljenek arra, amit mondok. A kék spektrum a mért jel spektruma, a piros a rekonstruált spektrum. Látszik, hogy ez a sávátteresztő karakterisztika kiemelte a nagyobb frekvenciákat, és meg fogjuk látni, mi lesz ennek a következménye. Íme a rekonstruált jel a vonalkód felett ábrázolva. Tisztán látszik, hogy ezeknek az impulzusoknak a hegye szépen megmutatja, hogy hol vannak a vonalak. Tehát ebből megállapítható, ez igazából egy tesztvonal sor volt, tehát nem egy igazi vonalkód, hanem itt direkt szándékosan különböző távolságokra lettek egymástól elhelyezve a vonalak, hogy lehessen látni, hogy milyen vonal távolságig lehet lemenni. Azt látjuk, hogy még az egymáshoz legközelebb lévő két vonal is szépen kiolvasható, elkülönülő impulzust ad, elkülönülő csúcsokat ad. A másik, amit meg kell, hogy figyeljenek, hogy közben itt megjelentek mindenféle paraziták, ez nem más, mint a mérésnek a zaja. Mivel ez a sávátteresztő karakterisztikánk olyan volt, hogy a nagyobb frekvenciákat átengedi, ezért a nagy frekvenciás zajt is felerősíti. És félő, hogy ha nem jól választjuk meg ezt az inverz szűrőt, akkor túlságosan nagy lehet a felerősített zaj, olyannyira, hogy elnyomja az értékes jelet. Hát nézzük meg ezt a jelenséget egy kicsit közelebbről, és mondjuk azt, hogy telhetetlenek vagyunk, és nagyon meg szeretnénk hegyezni az impulzust. Tehát ugye itt a mért, az egy vonalra mért szélesnek tekintett impulzus, a kék, és ehelyett mi szeretnénk egy nagyon hegyes, tüskeszerű, zöld impulzust. Spektrumaiknál éppen helyet cserél a viszony, tehát a zöld a széles spektrum, a kék a keskeny, és a kettőnek a hányadosát kell venni, amelyről most úgy gondoljuk, hogy ezen a tartományon is elég nagy lesz valóban. Tehát nagy frekvencián erősít, és ezért félő, hogy felerősíti a mérésben mindig jelenlévő zajt. Az az érdekes, hogy még a numerikus szimulációban is van zaj, amit fel lehet erősíteni. Íme, most ezek a komponensek valószínűsíthető, hogy nem az értékes jelhez tartoznak, hanem a felerősített zajt. Látják, hogy itt tulajdonképpen nem is az eredeti jel spektrumában látszólag nulla van, de azok a nagyon pici értékek ezzel a nagy átviteli vagy nagy erősítéssel ugye megjelennek az inverz szűrés során. És itt látható az eredmény, azt hiszem önmagáért beszél. A csúcsok valóban hegyesek lettek, hegyesebbek, tehát például erre a két egymáshoz legközelebb lévő vonalra élesen elkülönül a két impulzus, de itt a vonalak között is megjelennek viszonylag magas amplitudójú tüskék, és ha ezt tovább folytatnánk, akkor nyilván előbb-utóbb elnyomnák az értékes impulzusokat. Tehát nem tudjuk ebből leolvasni, hogy hol van vonal és hol nincs. Csak a rendkedvéért induljunk el a másik irányba, hogy annak mi a következménye. Tehát most ne hegyezzük meg annyira az impulzust, tehát a kék helyett a zöldet vesszük, megint a spektrumokra nézve ezt kapjuk, a kettő hányadosa lesz az inverz szűrő, ez az amplitúdó karakterisztikája, a piros a rekonstruált jel spektruma, és a rekonstruált jel a vonalkód fölé vetítve így néz ki, ahol azt látjuk, amit vártunk nagyjából, hogy a zaj viszonylag kicsi, azonban a két egymáshoz legközelebb lévő vonal jele immáron összeolvad, tehát nem különíthető el. Érdekes, hogy ezt a térbeli inverz szűrést, amely lehet akár időbeli is, ezt dekonvolúciónak hívjuk, mivel egy konvolvált jelet szeretnénk visszaállítani, és ez a dekonvolúció művelete. Sok helyen van ilyen, ahol valami impulzus generál egy szétkent jelet, és ha sok impulzus érkezik egymás után, akkor ezek átlapolódnak. És az átlapolódott jelből kell visszaállítanunk az impulzus sorozatot, azzal, hogy ismerjük az egyetlen impulzusra generált szétkent jelet. Ilyen van például állítólag, mert ezzel nem foglalkoztam, a gamma sugárzás detektorában, ami egy ilyen szintillációs detektor, becsapódik a gamma részecske, és ez fényjelenséget vált ki, amely fényjelenség azonban időben elhúzódik, és ha sok ilyen részecske csapódik be, akkor ezek átlapolódnak. És ezt egy pontosan ugyanilyen eljárással dekonvolválni lehet, és így visszakapjuk az impulzussort, és megkapjuk azt, hogy mikor csapódott be a részecske, és mennyi, tehát egy sokkal finomabb képet kapunk erről az egészről. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez csak egy példa a millióból, amely a mérnöki gyakorlat során előkerül, és ahol a frekvenciatartománybeli szemlélet sokkal értékesebb, és többet mond, mint az időtartománybeli. És akkor ezzel le is zártam ezt a részt. További példákat a gyakorlaton látnak majd, sávszélességről, jelátvitelről, egyebekről. Úgyhogy ezzel ezt lezártuk. És áttérünk a harmadik nagy anyagrészre, nevezetesen az időtartomány és a frekvencia tartomány után most az úgynevezett komplex frekvencia tartományba térünk át. Érdekes módon az eddigi tárgyalások közül ez lesz a legabstraktabb, de a gyakorlatban és formálisan ez a legegyszerűbb. Legyen tehát a nagy cím, analízis a komplex frekvencia tartományban. Itt is ennek az alapvető matematikai eszközével kezdeném. melynek neve Laplace transzformáció. Nevét Laplace-ról kapta, híres matematikus, fizikus, és az 1785-ös évszámot tenném mellé. Azonban számunkra a másik fontos személy, róla beszéltem múltkor, Heaviside, és 1887 között születtek az ide vonatkozó munkái, aki először alkalmazta a Laplace transzformációt, vagy valami hasonló transzformációt villamosmérnöki problémák megoldására. A Laplace transzformáció egy ugyanolyan integrált transzformáció, vagy függvénytranszformáció, mint a Fourier. Tehát függvényből függvényt állít elő. A Fourier transzformáció egy időfüggvényből frekvencia függvényt csinált. Ez pedig az időfüggvényt egy úgynevezett S-tartományba transzformálja át. Érdekes, hogy az alapötlet, illetve a kiindulás, itt is a Fourier transzformáció. Matematikailag persze nem feltétlenül így kellene ezt bevezetni, hát mégis hasznos, és valamennyire a történetet is követi. Azt a címet adnám, hogy alapgondolat. A Fourier transzformációnál van egy elég szigorú feltétel, mégpedig az abszolút integrálhatóság. Ezt ugyan néhány kivételezett függvényre meg lehet kerülni, oly módon, hogy ismerjük a spektrumát. De rutinszerűen nem tudjuk, nem abszolút integrálható függvényekre használni a Fourier transzformációt. Márpedig, mint tudják, számos olyan hasznos matematikai abstrakció van, melynek során ilyen nem abszolút integrálható függvényt kapunk. Tegyük fel, hogy az XT jel ez esetben nem abszolút integrálható. És tegyük mesterségesen abszolút integrálhatóvá a következőképpen. XT helyett szorozzuk meg az XT-t egy lecsengő exponenciális függvénnyel, egy E ad minusz szigma T-vel, és vágjuk le a függvénynek a negatív részét, negatív tartományát egy epsilon T szorzóval. Ez a szigma legyen pozitív valós, és idézőjelben elég nagy. Vázlatosan erről a függvényről van szó. Hát először is levágom a függvénynek a negatív tartományát, csak a pozitívval foglalkozom, és el tudják képzelni, hogy ha XT akár exponenciálisan növekvő függvény, ugye az exponenciális növekedést azt elég jelentősnek érezzük, akkor is el lehet nyomni egy megfelelően nagy szigma választás esetén. Tehát ez nullához nyomja a függvényt, és ezáltal abszolút integrálhatóvá teszi. Kevés olyan a gyakorlatban előforduló, nem abszolút integrálható függvényünk van, amely egy exponenciális szorzó révén ne válna abszolút integrálhatóvá. Ilyen például az E ad T négyzet, amely még az E ad T-nél is gyorsabban emelkedik, de ezzel nem foglalkozunk. Tehát a függvények egy igen-igen széles osztálya abszolút integrálhatóvá tehető. és amelyeknél ez igaz, arra azt mondjuk, hogy exponenciálisan korlátos függvény. Tehát az XT úgymond exponenciálisan korlátos, ha az integrál mínusz végtelentől végtelenig epsilon t-szer xt-szer e ad mínusz szigma t dt, és ide még egy abszolút értéket teszünk, kisebb végtelen, és létezik ilyen szigma. Ezt talán az elejére kellett volna írnom. És akkor az alapgondolat mindössze annyi, hogy a jel Fourier transformáltja helyett, amely ugyebár nem létezik, vagy legalábbis nem képezhető a Fourier integrállal, vegyük ennek az exponenciálisan csillapodott, vagy csillapított, és úgymond féloldalas függvénynek a Fourier transformáltját. Tehát vegyük a Fourier epsilon t-szer xt e ad mínusz szigma t függvényt. Ez tovább egyenlő, és akkor most veszem a Fourier transformáció integráját. Figyelembe véve ezt az epsilon t szorzót, az integrált nullától indítom és végtelenig megy. Xt-szer e ad mínusz szigma t-szer e ad mínusz j omega t dt. És most összevonom a két exponenciálist, nullától végtelenig xt-szer e ad mínusz, zárójelbe, szigma plusz j omega t dt. Hát még egyszer, ennek a műveletnek az az értelme, hogy a függvények egy sokkal szélesebb osztályára használható transformációt nyertem, mint amilyen a Fourier. Komplex frekvenciának pedig a kitevőben megjelenő mennyiséget nevezzük, mivel a Fourier transformációnál ugyebár itt volt az omega, és ez egy a Fourier transformációhoz nagyon hasonló integrál transformáció, ahol az omega helyett a szigma plusz j omega komplex mennyiség jelenik meg. És ennek neve komplex frekvencia. De ez már átvezet minket a Laplace transformál definíciójához. Amennyire bevezetjük az S egyenlő szigma plusz j omega úgynevezett komplex frekvenciát. Ezt a transformációt, amelyet az S-sel végzünk, ezt a továbbiakban már nem Fourier-nak nevezzük, hanem Laplace transformáltnak, vagy Laplace transformációnak, és egy nagy írott L betűvel jelöljük. Laplace XT. Ennek eredménye egy S tartománybeli függvény, amelyet nagy X-el, nagy XS-sel jelölünk. Ez az úgynevezett Laplace transformált, tehát XT Laplace transformáltja. És ez definíció szerint nem más, mint az integrál nullától végtelenig XT szorozva E ad mínusz ST DT. Ahol a szigma plusz jó, meg a helyébe beírtam az S-et. Ez a formula definiálja a Laplace transformáltat. Van itt egy apróság, hogy tudnélik, az epsilon t nincs definiálva a t egyenlő nulla helyen, ezt tudják ugyebár. Ugyanakkor a t egyenlő nulla helyen fontos dolgok történhetnek a rendszer elméletben. Egy impulzusszerű gerjesztés az éppen a t egyenlő nullában léphet be, vagy inkább azt mondanám, hogy a t egyenlő nullát úgy választjuk meg, hogy ott legyen, ahol az impulzus belép. Hát gyakran előfordul, hogy egy, legalábbis az elméleti vizsgálatoknál egy Dirac delta fellép a T egyenlő nullában. Most kérdés, hogy ezt figyelembe vegyük-e, vagy sem? Hát a válasz az, hogy igen, ez ugye abszolút integrálható, tehát ez nem zavarja meg a dolgokat. Ha nem vennénk bele, akkor egyéb bonyodalmakat okozna, külön figyelembe kellene venni. Ha meg belevesszük, nem okoz problémát, mert abszolút integrálható. Éppen ezért azt mondjuk, hogy ebben az esetben az epsilon t legyen a t egyenlő nullában már 1, és akkor ide azt mondjuk, hogy az integrál mínusz nullától megy. Ez a mínusz nulla azt jelenti, hogy a t egyenlő nulla pillanatban fellépő Dirac impulzust még figyelembe vesszük, ugye csak itt számít ez a kis mínusz nulla, bármilyen korlátos jel esetében ez nem lenne érdekes. Tehát kaptunk egy integrál transformációt, ez a Laplace transformáció, mégpedig az úgynevezett egyoldalas Laplace. Azért egyoldalas, mert a jelnek a felét nem veszi figyelembe, a negatív tartományát nem veszi figyelembe. És majd hamarosan meglátjuk, hogy ez mire lesz jó. Mert egyelőre csak annyit tudunk, hogy több jelre létezik, mint amelyre a Fourier transformált. Mielőtt tovább mennénk és elemeznénk ennek a transformációnak a tulajdonságait, nézzünk néhány példát. Tekintsük a Dirac impulzust. A definíciós integrállal mínusz nullától végtelenig megyünk, delta t-szer e ad mínusz st dt. Ilyen Dirac deltás integrál már szerepelt eleget. Ez a Dirac deltát szorzó függvény helyettesítési értékét adja ott, ahol az impulzus fellép, jelen esetben a t egyenlő nullában, az e ad nulla pedig 1. Tehát a Dirac delta Laplace transformáltja épp úgy 1, ahogy a Fourier transformáltja. Ez talán nem meglepő. Következő jelünk legyen az epsilon t. Ennek is ismerjük a spektrumát, ha bár tudjuk, hogy nem abszolút integrálható. Ebben az esetben azonban nem okoz problémát. Integrálnunk kell mínusz nullától végtelenig az epsilon t-t, amely az integrálási tartományban 1. Tehát integrálnunk kell az 1-szer e ad mínusz st dt-t. Ez tovább egyenlő e ad mínusz st per mínusz s a nulla és végtelen között. A végtelennél nullát ad, ebben majd egy picit azért belemegyünk, miért is, a nullában pedig egyet. Tehát az eredmény nulla mínusz 1 per mínusz s, vagyis 1 per s. Nézzük csak, hogy miért ad nullát a végtelenben. Nos, azért, mert a limes s tart a végtelenhez e ad mínusz st, egyenlő limes s tart a végtelenhez e ad mínusz szigma t-szer e ad mínusz j omega t. Az e ad mínusz j omega t nem tart semmihez, ellenben az abszolút értéke végig egy marad, mindeközben az e ad mínusz szigma t viszont szépen a nullához tart. Tehát ezért mondhatjuk, hogy ez nulla. Tehát itt komplex kitevő van, de ez a komplex kitevő felbontható egy valós és egy képzetes részre, ez kettő szorzatára, és ebből a valós kitevői rész nullához tart, hiszen ne felejtsék el, hogy ennek az integrálnak konvergensnek kell lenni, olyan szigmát választunk. Ezzel a szigmával ugyebár ez nullához tart. Harmadik példánk legyen az epsilon t-szer e ad minusz alfa t függvény. Ez egy belépő exponenciális. De nem kell azt a feltételt szabnunk, hogy lecsengő legyen, hiszen a szigma az S-ben választható úgy, hogy nullához tartson, és abszolút integrálható legyen. Nullától végtelenig integráljuk az e ad minusz alfa t-szer e ad minusz st dt-t. Ez megint tovább egyenlő e ad minusz s plusz alfa t per minusz s plusz alfa nulla és végtelen között. A felső határnál az előzőek értelmében megint csak nullát kapunk, és itt felhívnám a figyelmet az S tulajdonságaira, S-et úgy kell megválasztani, illetve S-ben a szigmát, hogy ez a függvény nullához tartson, és hogy az integrál konvergens tegyen, ezért nyugodtan tekinthetjük úgy, hogy ez a felső határnál nulla, az alsó határnál a kitevő 1, tehát azt kapjuk, hogy 1 per S plusz alfa. Térjünk most vissza a transformáció konvergencia tulajdonságaihoz egész röviden, hogy aztán lehessen foglalkozni az inverse transformációval, a tételekkel és egyéb bonyolult dolgokkal. Most ezt a konvergencia kérdést szeretném röviden tisztába rakni, mondjuk azt, hogy matematikai korrektség nélkül. Tehát a konvergencia kérdése. A következőről van szó. Felrajzolom az S komplex frekvencia síkját. A vízszintes tengelyen az S valós része, amely azonos a szigmával, a függőleges tengelyen pedig az S imaginárius része, amely azonos az omegával. Azt mondjuk, hogy az exponenciálisan korlátos függvényekhez mindig található olyan szigma, amelyre már konvergens az integrál, és akkor bármely ennél nagyobb szigmára is az. Ezt a félsíkot, illetve ennek a félsíknak a határát úgy hívjuk, hogy konvergencia abszissza. Ezzel szerintem most találkoznak utoljára, úgyhogy ezt azért úgy nézzék. Persze, nem érnénk sokat egy transformációval, ha állandóan azt kellene figyelnünk, hogy ez melyesekre konvergens és melyekre nem. Szerencsére a matematikában létezik az úgynevezett analitikus kiterjesztés elve, amelynél formálisan és pusztán formálisan az XS értelmezhető a konvergencia abszisszától balra eső síkon is. Tehát a konvergens szigmákra kapok egy formulát, mint amit ott kaptam, és azt mondom, hogy ez legyen érvényes a teljes S tartományon. Ez az analitikus kiterjesztés elve, amely persze matematikailag rendesen meg van alapozva. Tehát ez itt a konvergens tartomány. A konvergencia abszisszától balra pedig az úgynevezett kiterjesztett tartomány, amelynél azt mondjuk, hogy az a formula, amit ott kaptunk, megfelelő szigma feltételezésével, az olyan szigmákra is értelmezve van formálisan, amelyeknél egyébként nem lenne konvergens. Azonban, ha megnézik az ott kapott formulákat, akkor vannak olyan S helyek, ahol a kapott formula se értelmezhető, például nullával való osztás miatt. Például az 1 per S plusz alfa, az S egyenlő alfa helyen, amely egy valós érték, a valós tengelyen, szinguláris. Tehát még így is vannak a komplex számsíkon, a kiterjesztett tartományon is úgynevezett szingularitások. Ezeknek a szingularitásoknak a komplex függvénytanban nagyon fontos szerepük van. Nem tudom, tanultak-e komplex függvénytant? Most kezdik. Hát akkor ez nagyon jó, legalább párhuzamosan megy a két dolog. Ott ezekről bővebben fognak tanulni, tehát ezeknek a szingularitásoknak az S tartománybeli integrálok kiértékelésénél nagyon fontos szerepe van. Tehát a továbbiakban a lényeg hogy az XS transformált formálisan értelmezhető minden S-re, kivéve a szingularitásokat. És a továbbiakban nem foglalkozunk azzal, hogy ez az S micsoda, csak nagyon ritkán. És ugyanolyan formálisan bánunk vele, mint a Fourier transformáltnál az omegával. Még azzal sem foglalkozunk, hogy az S komplex. És ebben rejlik a Laplace transformációnak a nagy ereje, mint formális módszer. Hogy nem kell mindig a mögöttest átgondolni, mikor konvergens, milyen legyen a szigma, nincs szigma. Hát ezzel a jó hírrel fejezném be a mai órát, és jó hétvégét kívánok mindenkinek.